Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió Szavária stúdiójában dr. Székely János püspök atyát, egyházmegyénk püspökét, egyben a rádió fővédnökét. Szerda délutánonként 16 óra 45 perctől jelentkezik püspök atya a Hit kapuja című műsorával, melyben hitünk alapigazságaira, aktuális kérdésekre keressük a választ. A műsor célja az is, hogy a hallgatók a bennük felmerülő kérdésekre is választ kapjanak. Buzdítok a kedves hallgatókat, bátran írják meg kérdéseiket a szombathely@mariaradio.hu e-mail címre, melyekre két havonta egy műsor keretében fog választ adni püspök atya. A mai sorozat indító témánk alapját az október hónap, mint a szűzanya hónapja adja. A katolikus egyház megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel tekint Szűz Máriára, Jézus édesanyjára, mindnyájunk égi édesanyjára. Ez a tisztelet megmutatkozik abban is, hogy az egyház ünnepei sorába iktatta Mária életének minden jelentősebb állomását. Röviden tekintsük át ezeket az októberi ünnepeket. Október 7-e, Rózsa Füzér királynője, régebbi elnevezése Olvasós Boldogasszony. Történelmi vonatkozása az, hogy a keresztény sereg 1571-ben azért tudta legyőzni a török támadókat, mert a harc idején a bíborosi testület a pápával az élen a rózsafűzért imádkozta. A másik nagyon fontos ünnepünk október 8-a, magyarok nagyasszonya. Az ünnepet Vaszary Kolos herceg prímás kérésére engedélyezte 13. Leó pápa 1896-ban a magyar millénium alkalmával. Ezen a napon Szent István király ajánlotta fel országát Szűz Máriának, azóta Máriát a magyarok nagyasszonyának, Magyarország királynőjének nevezzük. Végül, de nem utolsó sorban ne feledkezzünk el október 13-áról, a Fatimai Mária jelenés utolsó jelenési napjáról. Ez az ünnepnap az idei évben különösen is jelentős, hiszen 2017-ben ünnepeljük a jelenések 100. évfordulóját. Püspök atya, a mai műsorban beszéljünk október 7-ének és 13-ának a jelentőségéről és az életünkben betöltött szerepéről. Az első kérdéskört a Rózsafűzér királynőjének ünnepéhez űzném, és azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan is alakult ki ez a rózsafűzér. Amikor kerestem a történeteket a rózsafűzér kialakulásához, már a 9. századtól találtam erre említést. Püspök atyám.
Nagyon nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Hadd kezdjük a szűzanyás hónapnak az ünnepei körüli beszélgetést egy kicsit messzebbről, onnan, hogy miért is tiszteli a katolikus egyházunk ősi idők óta a szűzanyát, hogyan kell ezt helyesen értenünk. Az Úristen nem erőszakkal lépett a világba, hanem az ember szabadságát mindig végtelenül tiszteletben tartotta. És éppen ezért ahhoz, hogy ő a lényének teljességével testet tudjon ölteni, emberré tudjon lenni, be tudjon lépni a történelembe, kellett valaki, aki teljes lényével neki igent mond, őt beengedi. Szent Bernát így mondja, hogy Isten évszázadokon át kopogtatott a történelem ajtaján. Várta, hogy lesz majd valaki, aki igent mond neki egész lényével. A szűzanya ez az ajtó, akin keresztül Isten belépett, általa ölthetett testet. Az egyház ezért tiszteli egészen különleges módon a szűzanyát, mert ő általa történhetett meg, és nélküle nem történhetett volna meg az, hogy Isten emberré lesz. Ő volt az, akinek az egész lénye egy hatalmas igen volt az Istenre. És ezért mondja a jelenések könyve, az égen egy nagy jel tűnt fel, egy asszony, akinek öltözete a nap, lába alatt a hold fején 12 csillagból korona. Ő az, aki az ősi ellenségnek, a gonosznak a fejét széttapossa, aki a sátánt, az őskígyót, a sárkányt legyőzi. Az új Éva, az első Éva nemet mond az Istenre, és a bűn útjára viszi az emberiséget, Mária az új Éva, aki igent mond, az Istennek és a megváltás művének lesz a szolgája. Tehát ezért tiszteli egészen különleges módon a szűzanyát a katolikus egyház ősidőktől fogva. A rózsafüzér kialakulásának az egészen konkrét oka az, hogy a papok szerzetesek ősi idők óta imádkozták a 150 zsoltárt. Ez volt a legalapvetőbb imádsága a keresztény szerzeteseknek, és egy idő múlva a papoknak is. Azonban ezek a zsoltárok főként latin nyelven voltak elérhetők, legtöbb népnyelvre nem volt lefordítva a Biblia, és nem lehetett ilyen módon ezeket imádkozni, olvasni. Éppen ezért az egyszerű keresztény nép kitalálta azt, hogy valami nagyon hasonlót tegyünk mi is mondjunk el a 150 zsoltárnak megfelelően 150 imádságot. Eleinte ez legegyszerűbb módon 150 mi atyánk volt, és ezt elkezdték számolni különleges módokon, kis kövecskékkel, aztán zsinórokkal, amire kis csomókat kötöttek, egy idő múlva zsinórra ügyesen kövecskéket illesztettek rá. Az első ilyen fizikailag fogható rózsafűzérről szóló beszámolunk 1085-ből van, egy angol nemes asszony, aki egy kis zsinegre nagyon ügyesen szép kövecskéket rá applikál, és ilyen módon mondja a 150 mi atyánkot. Később aztán 1214-ben Szent Domonkosnak van egy különleges látomása a Prui templomban, ahol a szűzanya rábízza a rózsafűzér imádkozását. Ekkor már kialakul az, hogy a 150 imádság, a 150 üdvözlégy. Még később a 150 üdvözlégyet tizedekre osztják. Ez kb. 1408-ban történhet, legalábbis ekkortól biztos adatunk van arra, hogy ilyen módon végzik a rózsafűzért. Még később egy kartauzi szerzetes azt az újdonságot vezeti be, hogy minden tizedhez Jézus életéből egy kicsi mondatot vagy egy elmélkedést hozzáfűz. Ez 1460 körül történik, egy poroszországi, szintén Domonkos nevű kartauzi szerzetesnek a gondolata. És végül 1569-ben fogadja el a pápa, mint hivatalos egyházi imádságot, a rózsafűzért. A rózsafűzér az egyszerű ember imádsága, aki nem akar bonyolult dolgokat mondani az Istennek. Isten úgyis tudja minden gondolatunkat, ahogyan Jézus mondja, tudja a ti mennyei atyátok, hogy mit szeretnétek, mit kértek, mielőtt még ezt kimondanátok. Nem kell az Istent fölvilágosítanunk, nem kell neki sok okos dolgot mondanunk. A rózsafűzér imádsága, az üdvözlégyek segítenek, hogy a figyelmünket ott tartsuk az Úristen közelében. A titkok oda vezetnek minket Jézus életének a legfontosabb eseményeihez. Az üdvözlégy pedig abban segít, hogy a szűzanya szívével, az ő hitével, szeretetével tudjuk ezeket a titkokat befogadni. Sok olyan családot ismerek, ahol az esti ima során egy-egy tized rózsafűzért is a szülők, gyerekek együtt elmondanak. Gyönyörű, ahogy egy család el tud csendesedni. Pont azáltal, hogy az ima kicsit hosszabb és nagyon-nagyon egyszerű, igen gyakran az esti imának ez a leginkább átélt és talán legszebb része.
Püspök atya, a következő kérdésem az lenne, hogy miért pont 5 tizeddé osztották föl, hiszen 150 zsoltárról beszéltünk, később 150 mi atyánkról a rózsafűzér imádkozás alatt, és mi mégiscsak 5 tizedet imádkozunk.
Lassanként kialakul ez, hogy ezt a 150 üdvözlégyet három felé osztják, és a megváltás művének három nagy titok csoportját alakítják ilyen módon ki, a megtestesülés körüli eseményeket, hiszen a szűzanyának itt a legnagyobb a szerepe, ahogy az angyali üdvözlet után szívébe fogadja az élő Isten fiát, hordozza őt, világra hozza a templomban, bemutatja, aztán megtalálja. A második öt titok az pedig a megváltás műve, ahol szintén ott látjuk a szűzanyát Jézus keresztje alatt, egészen egy vele a szenvedésben, ahogy Simeon előre megjövendőlte neki, a telelkedét is tör járja át. A harmadik öt titok pedig a dicsőséges titkok, ahol megint csak ott találjuk a szűzanyát. Pünköstkor ott van, amikor eljön a Szentlélek. És végül ott látjuk őt megdicsőülten az Úristen örök országában, mint királynőt, ahogy a jelenések könyve mondja, az égen nagy jel tűnt föl, egy asszony, akinek öltözete a naplába alatt a holdfején 12 csillagból korona. Tehát ez a három titok csoport alakul ki, a három olyan esemény sor, amelyben a szűzanyának leginkább döntő szerepe volt az üdvösség eseményeiben.
Szent II. János Pál pápa 2002. október 16-án pápává választásának 24. évfordulóján ünnepélyesen írta alá a Rosarium Virginis Mariae apostoli levelét. Ebben a levélben a Szent Atya új titkokat vezetett be. Miért érezte úgy II. János Pál pápa, hogy ki kell egészíteni a már meglévő három titokcsoportot a világosság titkaival?
A három eddigi rózsafűzér talán kicsit túlságosan csak a megtestesülésre és a megváltásnak, a végső eseményeire, a keresztre és a föltámadásra irányult, azonban Jézus az egész életével tárja föl az Istent, ajándékozza nekünk a szavaival, minden tettével, azzal, ahogy elmondja a tékozó fiú történetét, ahogy megbocsát a bűnös asszonynak, ahogyan egy asztalhoz ül vámosokkal, ahogyan beszél Mária Magdolnával. Tehát az egész élete megváltás és üdvösség. Ezt akarta a Szent Atya valahogyan behozni egy negyedik rózsafűzérként, a világosság titkaiként. Jézus megkeresztelkedése, a kánai mennyegző, ahol megint csak a szűzanya szerepe döntő, ő az, akinek a kérésére, imájára ez a csoda megtörténik, az Istenország meghirdetése, a színeváltozás, és végül az eukarisztia átadása.
A Hiszek egy, üdvözlégy Mária, mi atyánk és a Szent Háromság dicsőítése mellett egy nem hagyományos ima is belekerült a rózsafűzér imába, ez pedig szorosan összefügg Fatimával és a fatimai jelenésekkel is, melyek 100 évvel ezelőtt voltak, és a héten pénteken ünnepeljük ennek a jelenésnek a évfordulóját. Miért tartotta szükségesnek a szűzanya, hogy még a fatimai kis imát is rábízza a három pásztor gyermekre, és ezt továbbadják nekünk, és beleépítsük a Szent Olvasó imába?
1916-ban és 17-ben három pásztor gyermek, Lúcia, Jácinta és a kicsi Ferenc csodálatos mennyei találkozásokat, élményeket élnek át. 16-ban a béke angyala, aki megjelenik nekik, akit látnak, és megsejtik, hogy imádságot kér tőlük, bűnbánatot, valóban elkezdenek önmegtagadásokat vállalni. Az első jelenések után alig tudnak megszólalni napokon át, tehát óriási hatással van rájuk mindaz, amit átélnek. És aztán egy évvel később, 1917. május 13-án egy újabb hatalmas élmény éri őket, egy csodálatos hófehér asszonyt látnak, aki lassanként főleg Luciának üzeneteket ad át. Maga Ferenc egyébként a hangokat nem is hallotta soha, ő mindig csak a gyönyörű angyalt, illetőleg a hölgyet, ahogyan később megtudták, a szűzanyát látta. A másik két látnok gyermek hallotta is a hangokat, de leginkább mindig Lúcia volt, aki az üzeneteket aztán az atyák, illetőleg a más érdeklődők felé továbbadta. Rögtön a jelenéseknek a kezdetétől az egyik alapüzenet a bűnbánat volt, és a rövid kis ima, amit maga a szűzanya tanít a gyerekeknek, az pontosan ezt fejezi ki: bocsásd meg bűneinket, és imádkozunk a tisztulás állapotában levő lelkekért, és különösen azokért, akik legjobban rászorulnak irgalmadra, mentsd meg a lelkeket. Tehát imádkozunk azokért, akik erre a bűnbocsánatra, a haláluk után tisztulás állapotában rászorulnak. Ez az üzenet, a megtérés üzenete nagyon evangéliumi. Ezt is jó talán mindig világosan látni, hogy a szűzanyai jelenések nem valamit hozzátesznek az evangéliumhoz, hanem ugyanazt mondják el, egy-egy pontjára rávilágítanak. Jézus ezzel kezdte a nyilvános működését, hogy betelt az idő, térjetek meg, tartsatok bűnbánatot. A metánoia azt jelenti, hogy átalakítani a gondolkodásmódunkat. Görög nyelven így hívják a bűnbánatot, a megtérést. Az egész szívünket, látásmódunkat kell átalakítani. Az ember meglátja Isten szeretetét, fölismeri azt, hogy ő alkotott, ő az, aki az életét adta értem. Ő az, aki a halálom után kitárt karokkal vár. Akkor teljesen másként fogjuk az egész életünket élni. Átalakul a gondolkodásmódunk, a szívünk, és ezután átalakulnak a tetteink is. Tehát amit a szűzanya átad, az egy teljesen evangéliumi üzenet, egy olyan pontján Európa történetének, amikor kezd Európa eltávolodni a hittől. Ennek most 100 évvel később látjuk a még mélyebb állapotát. Sajnos Európa nem megtér, hanem egyre inkább, legalábbis nagy tömegeiben az Istentől, az életforrásától eltávolodik.
Számomra és sokunk számára rendkívüli, hogy a szűzanya éppen 3 kis pásztor gyermeket kér a szentolvasó rendszeres imádkozására. Miért éppen gyermekeket, és hát mondhatjuk, hogy igazából tanulatlan gyermekeket kért meg arra, hogy közvetítsék és imádkozzák a szentolvasót?
Az Isten kopogtat az emberiség ajtaján, és kell hozzá nyitott szív. Tehát egy kétoldalú kapcsolat. A gyermeknek a szíve különlegesen is nyitott, vagyis talán ezért adódik az, hogy igen gyakran ilyen jelenéseknek a befogadói gyermekek, ahogyan volt ez Lourdesban. És egy gyerek természetes módon kicsi, nagyon nagy áhítattal néz föl a szüleire, szinte Istennek kiáró tisztelettel. Ámulattal nézi a világot. Egy gyerek azért is nagyon lassú, mert neki minden új, minden csodálatos. Igen, gyakran mi felnőttek elfelejtjük már a rácsodálkozást, az ámulatot. Nagyon sok dologra csak úgy legyintünk, hogy ezt már ismerjük. Tudjuk a nevét, nagyjából el tudjuk helyezni a világképünkben, de nem állunk már meg egy-egy fa alatt, hogy ámulva nézzük a szépségét, a lombkoronáját, a rajta átszűrődő napot. Egy kisgyerek meg-megáll, ahogy jön az úton, mindenre rácsodálkozik, mindent befogad. Boldog a maga kicsiségében. Talán ezért is nagyon alkalmas egy gyerek arra, hogy befogadja a hatalmas, végtelen Istent. Csodálattal, alázattal, hódolattal. Egyszer egy kisgyereket kereszteltem, és utána egy kis ünnepségen is ott voltam, és egy pillanatra odaadták a kezembe a néhány hetes kis csecsemőt. Megdöbbentő volt, a kisbaba elkezdett nézni. Teljesen tágra nyílt szemekkel, ámulattal figyelt, szinte zavarba ejtő volt, majdnem egy percen át más sem tett, csak nézett a szemembe, az arcomba. Csupa csodálkozás volt. Talán a gyermektől ezt kell megtanulnunk, a nyitott szívet, az ámulatot, a képességet, hogy fölnézzen a nálánál nagyobb, hatalmasabb titokra.
Kedves számomra az a leleményesség, ahogy ez a 3 kisgyermek kigondolta, hogy nap mint nap minél több rózsafűzért hogyan tudnak elimádkozni.
Ez is döbbenetes, ahogy ebből a 3 gyerekből lassan szent lesz. Nagyon nagy elszántsággal próbálják a szűzanya kéréseit teljesíteni. Például versengenek abban, hogy nem isznak egész nap, ami abban a nagyon meleg klímában egy óriási áldozat. A kicsi uzsonnájukat, amit kapnak, odaadják a szegényeknek. Van, hogy némán vannak egymás mellett, mindegyik különböző helyeken csöndesen imádkoznak. Hadd idézzek föl néhány mondatot a kislátnokoknak a szavaiból, hogy érezzük az ő lelkületüket. A kis Ferenc nem sokkal a halál előtt azt mondta, hogy csodálatos volt a béke angyalát látni. Még csodálatosabb volt a szűzanyát látni. De azt mondta, a legcsodálatosabb Jézust látni abban a fényben, amit a szűzanya bennem gyújtott. Jácintának pedig szintén egy döbbenetesen szép mondata, megint csak nem sokkal a halála. Előtt egy borzalmas műtéten esett át, tüdőbeteg volt, begyulladtak, gyulladásba jöttek a mellkasán, a tüdeje és sajnos a bordája, a csontjai is ezt a gyulladást átvették. Két bordáját gyakorlatilag érzéstelenítés nélkül vették ki, vágták ki a testéből akkori kezdetleges orvosi módszerek vagy lehetőségek szerint. Egyetlen jajszó nélkül ez a kicsi lány ezt a rettenetes műtétet tűrte. És nem sokkal később, megint csak készülve a halálra, azt mondja, hogy a legnagyobb vágyam az, hogy ugyanaz a tűz, ami bennem van, ez legyen minden emberben. Ugyanez a szeretet. Vagyis a kisgyerekek számára nem a csodák voltak a fontosak, nem a különleges titkok, ígéretek, hanem az Isten szeretete, az, hogy Jézust látták a szűzanya által adott fényben. Fatimának a legnagyobb csodája és ajándéka ez, Istenhez vezet, Krisztushoz vezet. A szűzanya soha nem akar más, soha nem önmagát helyezi a középpontba, hanem mindig Jézushoz vezeti az utunkat.
A boldogságos szűz három titkot bízott még erre a három kis gyermekre. Melyek ezek?
Az első két titkot 41-ben írta le Lúcia, átvette ezt Leria püspöke, a helyi püspök, és 1942-ben, egy évvel később nyilvánosságra is hozta. Az első titok a pokolnak, a kározatnak egy látomása. Volt egy hatalmas tűztenger, és a benne szenvedő, elkárhozott emberek. Az Isten az ember szabadságát tiszteletben tartja, tehát lehet nemet mondani az Istennek. Nem az Isten küld a kározat állapotába, ezt mindenki maga választja. Az Isten nem is teremt semmilyen titokzatos kínzókamrát, a kint a negatívumot nem az Isten alkotja, hanem mi. Már itt a földi életünkben is a rossz tetteinkkel tesszük pokollá egymás életét, meg a magunkét is, és odát is, ha valaki az egész életét így éli, és emellett dönt, saját Istentől, szeretettől, másik embertől elzárkozó életmódja, ezt teszi a létét pokollá. Erről szólt hát az első látomás, vagy első titok. A második titokban azt üzente, azt adta át a szűzanya, hogy föl kell ajánlani a világot, és különösen Oroszországot az ő szeplőtelen szívének. Ha ez nem történik meg, újabb háború jön, az egyház ellen és a pápa ellen üldözések lesznek. Oroszország a tévedéseivel elárasztja majd a világot. Egész nemzetek fognak eltűnni. De végül szeplőtelen szívem győzni fog. Ez tehát a második titok, amit már, ahogy említettem, 42-ben, a második világháború alatt nyilvánosságra hoz Leria püspöke.
Úgy tudom, a harmadik titkot már 23. János pápa is olvasta, és mégsem hozta nyilvánosságra. Mi volt ez?
A harmadik titkot Lúcia 44-ben írja le, tehát egy kicsikét később, és ezt is átadja Leria püspökének. Azonban ezt olyan módon, hogy lezárja és lepecsételi, és kéri, hogy 1960-ig ne nyissák ki. És így kerül el ez a levél a Vatikánba, és később tulajdonképpen nyilvánosságra hozatala csak 2000-ben történik meg, hogy korábban pontosan ki volt, aki elolvasta, tehát minden szentatyának módja volt elolvasni, de hogy ez milyen módon történt meg, mikor történt meg, ezt egészen pontosan nem tudjuk. A harmadik titkot tehát 2000-ben tette közzé az akkori Ratzinger bíboros, későbbi 16. Benedek pápa. Ez egy látomás, amelyben először egy angyalt láttak a látnok gyerekek egy lángoló karddal. Az angyal azt kiáltotta, hogy bűnbánat, bűnbánat, bűnbánat. Utána láttak egy fehér ruhás püspököt és mögötte más papokat, embereket, akik egy elpusztult városon át mentek, nagyon sok halottnak a teste mellett, imádkoztak, aztán egy hegyre mentek föl egy kereszthez, ott ez a fehér ruhás püspök letérdelt, de katonák jöttek föl utánuk, és sok lövéssel leterítették őt magát, és nagyon sokat a követői közül. Ez tehát egy ilyen rettenetes látomása volt a pusztulásnak, az elpusztult városnak és az egyházat érő támadásoknak. Nagyon sokan ebben az üzenetben, amit tehát 1944-ben ír le Lúcia, a II. János Pál pápa elleni merényletnek is a megjövendőlését látták, amely 1981. május 13-án, tehát pontosan a Fatimai Szűzanya emléknapján, ünnepén történt, a jelenéseknek a napján, amikor Mehmet Ali Akça, valószínűleg kommunista megbízásból a bolgár titkos rendőrségig eljutott a nyomozás, de nagyon valószínű, hogy a szálak egészen Moszkváig vezetnek, meg akarja ölni a pápát, azonban ez mégsem így történik. Második János Pál pápa később nagyon gyakran így magyarázta ezt, hogy az Úristen azért nem enged korlátlan hatalmat a gonosznak, hanem a gonosz hatalma elé falat állít, korlátot állít. Úgy érezte, hogy a második világháborúban a lengyel nép ez a korlát, ahol mind a nácizmusnak a hatalma, mind a Szovjetuniónak a pogánysága, ateizmusa megtört. És saját magát is így élte meg, mint egy korlátot, amit az Isten a gonosz hatalma elé állít. Így mondta nem sokkal a merénylet után, hogy egy anyai kéz azt a golyót másfelé irányította. Mégsem az ő halála következett be, a jó fölött a gonosz nem arathatott győzelmet. És éppen ezért ezt a golyót hálából a Szentatya elvitte Fatimába, és aztán bele is helyezték a Szűzanya koronájába.
Nagyon érdekelne, püspök atya, hogy mennyire lehetséges az, hogy ezt a harmadik titkot esetleg éppen napjainkban éljük.
Ezek a látomások, jelenések képeket, szimbólumokat tartalmaznak. Tehát az elpusztult város, a rengeteg halott, az egyház, amely kicsi nyájként megy végig és imádkozik értük, nagyon szépen jelzi jelképekkel talán a mai Európának a helyzetét, amely külsőleg még erősnek tűnik, gazdaságilag, katonailag, technikájában még nagyon csillogónak és erősnek tűnik, azonban sajnos erkölcsileg belső tartásában már nagyon is gyönge. Rendkívül kevés házasság kötődik, nagyon kevés gyermek születik, tehát erkölcsileg már egy megroppant kultúráról van szó, pontosan azért, mert elvesztette a kapcsolatot az élet forrásával. Az egyház az a kicsi nyáj, ami végig megy ezen a pusztuló városon, és imádkozik érte. Vagyis ilyen értelemben azt gondolom, nagyon is leírja a jelen lelki állapotát az európai kontinensnek.
Mit tehetünk, hogy ez az állapot javuljon, hogy ez a helyzet változzon?
A Szűzanya azt mondja itt Fatimában, hogy ajánlják föl az ő szeplőtelen szívének a világot. Látszólag ez egy olyan különleges, talán nehezen érthető dolog, nagyon is evangéliumi. Eszünkbe juthat például a nyolc boldogságnak a mondata, boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent. Mintha azt akarná a fatimai üzenet elmondani, hogy a sátán hatalmasnak tűnik. Azonban a tiszta szív erősebb nála. A Szűzanya erősebb a gonosznál, az ős kígyónál, amelyet bölcsnek tart a világ. A kígyó pontosan ezt jelzi, hogy van benne egy különleges sátáni bölcsesség, amivel mérget kever magában. Ez őt nem pusztítja el, de másoknak halált okoz. Sátáni bölcsesség, amelyet a történelemben millió módon látunk, a fegyverek kitalálásában, a legszörnyűbb kínzások megalkotásában, diktatúrák működtetésében, a médiának a negatív befolyásolása vagy hatása érdekében kifejtett sátáni működés. Millió módon látjuk ezt a gonosz bölcsességet. A Biblia azonban azt mondja, hogy a szűzanya ennek a hatalmasnak tűnő sátánnak a fejét eltapossa. Őt legyőzi. A tiszta szív ennél erősebb. Gondolhatunk akár Jelenések könyvének a látomására is. Látjuk először a gonosz várost, Babilont, amit az ember alulról a maga erejéből épít. És utána a történelem végén látjuk az Isten városát, ami szép, mint a vőlegénynek fölékesített mennyasszony. Babilonnak a szimbóluma a bűnös asszony, a parázna asszony, aki vértanúk vérétől részeg. Kicsit szimbóluma a mai kultúránknak, a mai városainknak. A történelem vége azonban, hála Istennek, nem ez. A történelmet Isten teljesíti be, odaföntről érkezik a mennyből épülő város, az Új Jeruzsálem, amely szép, mint a vőlegénynek fölékesített mennyasszony. Ez a keresztény ember reménye, ebben a titokban kell élnünk, és hinnünk abban, hogy a tiszta szív ereje nagyobb, mint a sátán bármennyire is hatalmasnak tűnő gonoszsága és hatalma.
Műsorunk végére értünk, és szeretném megköszönni a sok érdekes információt, amit az ünnepekkel kapcsolatban kaptunk Püspök atyától. Várjuk jövő szerdán is a következő műsorban, ahol október 8-a magyarok nagyasszonyának ünnepe lesz a téma. Egyúttal megköszönöm minden kedves hallgatónk figyelmét is, észrevételeiket és kérdéseiket várjuk a szombathely@mariaradio.hu címre. Végül engedjék meg, hogy az adás végén egy aktuális programra invitáljuk meg Önöket, mely szombaton, október 14-én lesz az Oladi Fatimai Szentszűz tiszteletére épő templomban. A Jelenések 100. évfordulóján János Püspök atya ünnepi szentmisét mutat be 18 órakor, melyet előtte 4:30-tól rózsafűzér imádság előz meg, valamint a szentmise után ünnepélyes fáklyás gyertyás körmelet lesz a lakótelepen a Fatimai Szűzanya szobrával. Várunk mindenkit, hogy együtt emlékezzünk, valamint imádkozzunk égi édesanyánkhoz, a boldogságos Szűz Máriához. Köszönöm figyelmüket, hamarosan kezdődik az esti szentmise, imádságos lélekkel készüljünk rá.
Hitkapuja. Székely János püspök atya és Soproni Mónika hitvédelmi műsorát hallották.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.